Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
A puding próbája az evés, a történelmi kardoké pedig, ha újra kovácsolják őket. Visegrádon Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával és Berbekuc Viktor fegyverkovácssal beszélgettem.
A Visegrádi Király Palotának az udvarán ülünk éppen. Most jöttünk ki a palota egyik kiállító terméből, ahol egy igen izgalmas kiállítást láthatnak a látogatók.
És nem csak a látogatók látták ezt a kiállítást, pontosabban leginkább az egyik kiállítási tárgyat, hanem igazi szakemberek is meglehetősen hosszan nézték, sőt, hát felmérték ezt a tárgyat. Miért éppen ezt a kardot választották?
Igazából azért érdekes volt számomra ez a kard, mert hogy ezt a típusú markolatgombot még könyvekben sem nagyon lehetett máshol látni, meg illetve az éves keresztfas is egy elég különleges ebbe a korszakba. Főleg ebbe az összeállításba, igaz, hogy sajnos csonka a penge, de nagyon érdekes az egész kardnak a összhatása, és szeretnénk elkészíteni ezt a kardot, pontos eredeti másolatát. Már amennyire ugye tudjuk, mert ugye kis fantázia kell hozzá, hogy a pengének a kiegészítése megtörténjen, és ezáltal így jobban meg tudjuk majd ismerni, hogy milyen is volt ez a fegyver, kézbe lehet venni, akár teszteket lehet vele végezni, közelebb kerülünk ehhez a történelmi fegyverhez ezáltal.
Honnan származott ez a kard? Hogy került be a múzeumnak a gyűjteményébe?
Ez a kiállítás, amiről beszéltünk, ez a Visegrádi Mátyás Király Múzeumnak a fegyvergyűjteményét mutatja be. Ugye már pár éve nyitva van, és hát azon kívül, hogy az eredeti fegyverek itt vannak, ugye számos fegyvermásolat van, többek között éppen Viktor által készített kardmásolatok is, amiket főleg múzeumpedagógiai programokon használunk. Maguk a fegyverek, amelyek itt láthatunk, és ezek között ez a 13. századi kard is, ugye ezek visegrádi lelőhelyekről származó régészeti leletek, a legtöbb a Dunamederből került elő, így ez a kard is, ami azért különlegesen jó lelőhely, mert sokkal jobban megőrződött a folyóban lévő hordalék védelmében tulajdonképpen. Maga a kardnak a vasa is, de nem csak a vas, hanem itt is például a markolatborításnak egy falemeze is fennmaradt. Ugye a talajba kerülő kardok ennél sokkal jobban el szoktak pusztulni, ott a korrózió sokkal erőteljesebben támadja őket, tehát jóval többet elárul a kard még a mai korodált, sérült állapotában is az eredeti formájáról. De természetesen a kiállításon vannak olyan fontos darabok is, amik ásatásból ugye a visegrádi várnak, vagy akár a királypalotának a területéről, vagy a város területéről kerültek elő.
A víznek megvan a jótékony hatása a kard korróziója szempontjából, viszont hogyha mederből kerül elő valami, akkor nincsen régészeti réteg, tehát a kora nehezebben becsülhető meg.
Így van, hát gyakorlatilag itt csak is formai analógiák alapján, ábrázolások alapján, illetve más ismert fegyverek alapján tudunk következtetni a korára. Ugye ennek a kardnak az egyik legszebb, legismertebb analógiája naumburgi székesegyház szobor sorozatán látható. Ez a csónak alakú markolatgombbal ellátott kardok, ez konkrétan az 1240-es éveknek egy ilyen jellegzetes szobor sorozata, és hát a fegyver is, tehát egy ilyen 13. század első fele közepe, amire valószínűleg lehet keltezni ezt a fegyvert.
Ön milyen technológiával fogja reprodukálni ezt a kardot? Egyáltalán hogyan készült ez a kard a középkorban?
Nagyon sok középkori kard különböző anyagokból volt a penge összekovácsolva, ugye nem tudtak még tudatosan ötvözni, ezért azt alkalmazták, hogy keményebb acélrétegeket kovácsoltak lágyabb vassal össze, hogy az élhez ugye egy kemény anyag kerüljön, de ugyanakkor meg ne legyen rideg a penge, ne törjön el. És ezt így tudták a legjobban megoldani, hogy egy vasmagot raktak bele a pengébe, és úgy kovácsolták ki az anyagot. És hát ugye az, hogy melyik anyag mire volt alkalmas, tehát ilyen tapasztalat úton ismerték meg. Tudták, hogy ha bizonyos területről vásároltak vasércet, vagy akár vasbucát, ami ugye már ki volt a vasérc olvasztva, hogy az mekkora széntartalmú volt az az acél. Igazából nem tudták, hogy mekkora széntartalmú, azt már mi tudjuk csak, de hogy mire alkalmas az az acél. És így el tudták dönteni, hogy ha mondjuk egy jó minőségű kardot akartak készíteni, akkor honnan tudják beszerezni a keményebbre edzhető acélt, és azt ötvözték egy kevésbé jó minőségű vas, ami olcsóbb is volt, és így egy laminált pengét tudták tudtak elkészíteni, ami tényleg tartós volt. Ha meg is sérült, vagy el is hajolt, nem tört el, mert ugye hát a legnagyobb veszély egy kardnál, a harc közben eltörik, akkor ott akkor vége van a csatának, legalábbis a kard forgatójának a szempontjából. Valószínűsíthető, hogy ez is így készült esetleg, hogy laminált technológiával, bár voltak olyan pengék, amik egy fél acélból kovácsolódtak, de hát az öt a hőkezeléssel próbálták elérni azt, hogy keményebb legyen esetleg az él résznél.
És hát valószínűleg így került a Dunába ez a kard is, hiszen el van törve a pengéje, tehát nagyon valószínű, hogy valamilyen használat során tört ketté és kerülhetett bele a Dunamederbe. Nyilván máskülönben sem nagyon ugrott volna senki után a folyóba, de ez valóban megfigyelhető, hogy számos olyan fegyverünk van a gyűjteménybe, ahol egyértelműen törött pengével került a lelőhelyre, például a palota kútjából egy olyan messzerünk van, ahol ketté törve hajították be. Tehát ekkor többé-kevésbé, hát legalábbis ha harcban elveszíti az értékét, és hát könnyebben megválnak tőle.
Hamarosan folytatjuk a Visegrádi Mátyás Király Múzeumban készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.